Szeretettel és örömmel hirdetem a gyülekezetnek, kedves testvéreknek, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesültek, és legújabb, legfrissebb és alkalmasint van, hogy a legfiatalabb gyülekezeti tagjainként, Krisztus testének tagjaiként köszönhetjük Diósi, Luca, Panna, Sila, Csenge és Szabó, Eszter, Gyöngyi testvéreinket. Isten áldja meg őket, szent lelkével legyen jelen gyermekkorukban, felnőtt korukban. Isten áldja meg a családokat, szüleiket, keresztszüleiket, és adjon gondviselő szeretetében elég áldást, erőt ahhoz, hogy felnevelhessék őket, hogy egyházunknak, népünknek, nemzetünknek hasznos tagjai lehessenek majd. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, először is szeretnénk megköszönni neked azt, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy van egy hely, ahol mi otthonra találunk, úgy, hogy veled is együtt vagyunk, és különösképpen is kifejezetten, koncentráltan rád figyelhetünk. Tudjuk, hogy te mindig figyelsz ránk, mindig látod az életünket, olyankor is, amikor mi nem gondolnánk, ott van a te kezed, vezetsz és vigyázol ránk. Akkor is, hogyha áld a te jelenléted bennünket, akkor is, hogyha a te jó voltodból és szeretetedből figyelmeztetést kapunk, akkor is ott vagy, és akkor is tudjuk, hogy minden benned és minden általad van, és mindennek te vagy a vége, hozzád érkezünk. Imádságainkban esténként és most itt ezen a napon is tőled kérjük a látást. Mutasd meg magadat, mutasd meg akaratodat, igéd által vezess bennünket, hogy a te utaidon járhassunk. Mert így nyerünk áldást, és így lehetünk mi is áldássá mindenki számára, aki fontos, aki körbevesz bennünket. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét a Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet mind a 24 verséből, amíg az igét és a hozzáfűzött magyarázatot és bizonyságtételt hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Mózes első könyvéből, a harmadik fejezetből így szól hozzánk Isten igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezői állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elvejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy, minden állat és minden mezzeivad között, hasadon jár és port egyél, egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermekedet, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajta. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, tudja mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyúlhasson ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék is örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kírúgokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztusról beszélünk minden vasárnap, most különösképpen is. Ő a központi gondolat minden egyes keresztény igehirdetésben. Anélkül, hogy most az lenne a téma, ami a gyülekezetünk vezérlő elvei közül az első, vagy ha éppen nem az a téma, akkor is mindig Jézus Krisztust kell hirdetnünk, hiszen erre kaptunk útmutatást, erre kaptunk elküldetést. Feltehetném mindenki a kérdést magában, hogy Jézus Krisztusnak mi köze van a most felolvasott ige szakaszhoz. Mert a Mózes első könyvének harmadik fejezete nem más, mint a bűnbeesés. Tehát a bűnről szóló beszédnek Jézus Krisztussal mennyire van, vagy milyen kapcsolata van? Persze tudjuk, azért bevallom, én magam is tudom, hogy ennek nagyon fontos, szoros összefüggései vannak, mégis nehéz róla beszélni. De beszélni kell róla. Beszélni kell a bűnről. Mint mondtam, nagyon nehezen beszélek róla. Nem tudom miért. Talán azért, hogy ahogy az egyik barátommal való beszélgetésben szemembe ötlött, vagy tükörként elém állt az, hogy én egy konfliktus kerülő ember vagyok alapvetően. Nem szeretem a konfliktusokat, ha lehet kerülöm őket, és hát a bűn az a legnagyobb konfliktus. A bűn a konfliktusok konfliktusa, a csúcsa, hiszen a bűn nem más, mint az Istennel való konfliktus. És ezért nehéz beszélni róla olyannak, aki kerüli a konfliktusokat. De beszélni kell róla, és hogy ne legyen az, ami az egyszeri emberrel történt, amikor elment a templomba, biztos ismeritek a viccet, amikor a férj elmegy nagy nehezen a templomba, az asszony elküldi, hogy most már menjen ő is, ne csak mindig a nő járjon a templomba, hiszen tudjuk, hogy azért a feleségek gyakrabban járnak a templomba, és a férfi elmegy, mert a nő nagyon szeretné a feleségét, és aztán visszajön, és leülnek az ebédhez, és tudjátok a kérdést, na és miről beszélt a pap? Miről beszélt a lelkész? És a férfi két leves fanál között azt mondta, hogy hát a bűnről. Igen, és mit mondott a bűnről? Ellenezte. Aztán folytatta tovább a levesevést. Szeretném, hogyha nem úgy mennénk haza, hogy ha otthon megkérdezzük magunktól, mit mondott a lelkész, hát a bűnről beszélt, és mit mondott róla, ellenezte. Igen, egyébként ellenzem a bűnt, nagyon ellenzem, nem is tehetnék másképp, mert ez az egész gondolat, az egész történet tulajdonképpen azért fontos, mert hát a bűnben nem az igazán lényeges, hogy mit tesz az ember. Erről nagyon szeretünk csacsogni, beszélgetni egymásról, mutogatni egymásról. Azt mondani, hogy nézd, ő mit csinált, nézd, az mit csinált. Elmondani azt, hogy hű, de bűnös valaki. Tudjátok, hányszor hallom azt, hogy miért járjak templomba? Hiszen azok, akik templomba járnak, azok ugyanolyan bűnösök, vagy még bűnösebbek, mint én. Sőt, én tisztességes, rendes ember vagyok, de hát az, aki ott minden vasárnap ott van a templomban, nem is tudom, hogy miért, idézőjelben, az aztán, ha nagy tiszteletűr tudná, hogy miket mond, hogyha hazamegy a családjának, éppen hogy csak vasvillával nem üldözi a családot, és hát, hogy milyen beszéde van, és milyen csúnyán tud az káromkodni, hát ezért járjak templomba? Bűnös az az ember, aki oda jár, hát akkor én is vele együtt üljek egy padban, hát hogy lehet ilyen képmutatást? Igen, találkozom vele sokszor. De beszélnünk kell róla, mert bár jobban szeretek Krisztus szeretetéről beszélni, mégis nem beszélhetek addig, míg nem beszéltünk a bűnről, mert a bűn az elválaszt az Istentől. És hogyha azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus a válasz mindenre, Jézus Krisztus az életünk értelme, és azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus az Isten, akkor ha valami elválaszt tőle, akkor arról beszélni kell. A bűneset a Mózes első könyve 3. fejezetében egy jelképes történet. Bűnbe esik az ember. Látjuk Évát, hogyan esik bűnbe. Csendben kuncogunk magunkban férfiak, igaz? Mondjuk azt, hogy mindig a nők visznek a bűnbe bennünket. Fiatalok mondják, hogy nagy tisztelt úr, hát hogy lehet itt nem bűnözni, amikor úgy veszik fel a ruhát a lányok, hogy éppen csak az nem látszik ki belőle, ami majdhogy nem kilátszik. Hát akkor persze, hogy felkelt bennünk egyfajta vágyat. És nem vagyunk hibásak, a nő a hibás. A nő meg hát most nincs kígyó, amire mutogathasson, mutogat vissza a férjére, meg a fiúra, hogy hát ugyan már nem én erőszakoltam meg magamat. A férfi volt az. Szeretünk egymásra mutogatni, szeretünk kibújni a bűn valósága alól, de valahol mégis beleesünk a bűnbe. Hogyan? Három dologról szeretnék beszélni, reménység szerint röviden. Az egyik az, hogy hogyan eshetünk a bűnbe, a másik az, hogy mik a jelei, a tünetei a bűnnek, a harmadik dolog pedig az, hogy hogyan lehet tőle megszabadulni, hogyan lehet újra szabad az ember és tiszta. Hogyan lehet valóban szabad? Először is a bűnbeesés, ahogy látjuk Éva példáján, nagyon könnyű dolog. Ha valaki azt mondja, hogy ő nem bűnös, akkor már is bűnös. Ugyanis a bűn első jele, hogy tagadjuk a létét. Nem ismerjük be. Nem hisszük el, hogy megjelent az életünkben. Mert a kísértés, ami a végén a bűnhöz vezet, az úgy jelenik meg az ember életében, mint a kígyó, lapos kúszásban. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez nem is olyan veszélyes. Azt gondoljuk, hogy eddig még elmehetünk. Ezt még megtehetjük. Más is megcsinálta. Mi is megcsinálhatjuk. Nem is olyan nagy bűn ez. Lehet, hogy a barátaid nem is tartják annak. Lehet, hogy csak az édesanyád, az édesapád, lehet, hogy a lelkész tartja bűnnek, na azért nem megyünk templomba, mert ő fejünk közvág mindig minden, amit még nem is kéne, hogy rosszul csinálunk. Nagyon könnyen, a kísértéseken keresztül, ahogy Jakab levelében mondja az apostol, a kísértéseken keresztül érkezik a bűn az ember életébe. Azt mondja Jakab, hogy saját kívánságától vonzva, mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált. Saját kívánságtól vonzva és csalogatva. Azt mondja Éva, hogy ránéz a gyümölcsre, amit mutat neki a kígyó, teljesen ártalmatlanul, ártatlanul, hogy ez a gyümölcs az, amire neked szükséged van. És mit mond Éva? Azt mondja, hogy látta azt a gyümölcsöt, és kívánatos a szemnek, és jó lenne enni belőle, mert igen kívánatos. Rápillant. Ez egy hármas megfogalmazás egyébként ebben a versben. Azt mondja, hogy az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is a fa, mert okossá tesz, és szakított a gyümölcsből. Az első kívánság az a testünknek a kívánsága, amit egyébként érzünk minden nap, hiszen ha reggel felkelünk, akkor már szükségünk van. Hát a wellness meg a normális étkezés szempontjából ennivalóra, aki olyan kicsit nem egészségesen táplálkozik, annak kávéra van szüksége reggel a testének, hogy beinduljon. Van egy testi szükségletünk, és a testi szükségleteken keresztül a helyes mellett beszivárog a helytelen is. Az, ami nem jó, ami rossz. Először csak egy picit, aztán mivel úgy tapasztaljuk, hogy semmi következménye nincsen, lehet belőle többet, aztán még többet. A test kívánsága mindig a test szükségleteiből ered. Az ételről beszél a Biblia, mint gyümölcsről, tehát ugye Jézust is az étellel kísérti meg először a sátán. Valahol a testi szükségletek legalapvetőbbike az étel, aztán jön a szexualitás. Mert általában az étel után mindig ez jut eszébe az embernek rögtön. Nem kell ezt szégyelni, testi szükséglet ez is. Pontos, Istentől teremtett szükséglet. Ezzel a szükséglettel kapcsolja össze a két lelket az Úristen. Mert azt mondja, amikor a férfi és a női kapcsolatra gondol Isten, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. Valóban egyé válnak lelkiekben a szerelem által, de ő az ige a testről beszél. Lesznek ketten egy testé. Az egy test összekapcsolódva teremti meg a következő testet, a következő templomot, amiről úgy beszél Pál, hogy a Szentlélek temploma. Igen, ez is apró szükséglet, gondolnánk, hiszen meg tudunk lenni nélküle is, de valljuk be, hogy vajon, ha körülnézünk az életünkben, akkor hány és hány tragédia és halál következménye az, hogy ennek a szükségletnek, ennek a testi kívánságnak nem a megfelelő helyét találtuk meg az életünkben. Megfelelő helye a férfi és nő kapcsolatában a szerelemben van, a szerelemben pedig a házasságban, és a házasságból pedig a gyermekek nemzésében. De már Trójában is ezért lett a balhé. Ott is már ezért haltak meg emberek ezrei. És a többiről nem szeretnék beszélni sem, mert nem az én tisztem, de ha olvasunk olyan nemzetféltő embereknek írásait és prédikációit, mint például nyugalmazott volt püspökünk dr. Hegedűs Lórán prédikációiban, amiben ébresztő módon elmondja, hogy a legveszélyesebb hely Magyarországon ma az anyamék. Tehát bejön, valahol bekúszik az életünkben először a testi kívánságainkon keresztül, aztán a szem kívánsága jön, ami az érzékeléshez kötődik, az érzékelés, amit lát az ember. Meglát valamit, és a látáson keresztül véleményt alkot. Ugye nem véletlenül mondjuk azt, hogy a szem a lélek tükre. Azt, ha valaki elvesztette a látását, akkor vesszük igazán észre azt, hogy mit lehet, és mit nem lehet. De gondoljuk végig, mikor végigmegyünk a négyesen, Budapest felé, hatalmas, nagy plakátok, óriás plakátok, tömkelege bombázza a szemünket, az érzékelésünket. Aztán most még nincsen választás, de jön, és majd a 10 emeletes házak oldalán láthatjuk azoknak a képeit, akikre szavaznunk kell. Az érzékelésünket veszik célba, amivel az ember látja és tudja, hogy mi a jó és mi a nem. Amivel megtaníthatjuk gyermekeinknek, hogy mi a jó és mi a nem, mert meglátjuk. Amivel észrevehetjük a piros jelzést a kereszteződésben, és nem hajtunk bele. Jobbik esetben. Rosszabb esetben nem veszük észre, és belehajtunk, és akkor történik a kisebb vagy nagyobb baj, kisebb baj az, hogy lefotóznak bennünket, és kapunk egy 30 000 forintos csekket, nagyobbik baj az, hogy jön keresztbe egy autó, és telire trafálja az autónkat, mint azt a 19 éves lány által vezetett autót, még egyetemista koromban, amely keresztül ment éjszaka egy kereszteződésen, nem vette észre, hogy piros a lámpa, mert piros volt. Nem megszokottan volt piros, mert általában Debrecenben 10 óra után sárga villogóra állítják a kereszteződésekben a lámpát, és úgy gondolta, hogy most is sárga villogó, de nem volt sárga villogó, mert egy új szabályzat keletkezett, és ott abban a kereszteződésben ezt a szabályzatot úgy rendezték, hogy legyen, mert pont azért, mert túl sok volt a baleset. Piros lámpán keresztül hajtott, jobb oldalról belekapott egy másik autó, aki szintén ment, és ennek a lánynak leszakadt a nyakcsigolyája. Élt. Még. Kómában tartották egy 10 napig. Élettöltő készülékek tartották életben, de mivel leszakadt az agyalapi, pontosan nem tudom, hogy milyen dolgokból ott az idegrendszer, esélye nem volt arra, hogy felépüljön, és a szülei sírása közben kikapcsolták az életben tartó készülékeket. Ha valami más kezdi el befolyásolni a látásunkat, akkor nem vesszük észre azt, amit nem szabad. És egyre kevésbé fogjuk látni azt, amit szabad. Sőt, amit kellene, amit meg kellene tennünk. A harmadik pedig, az egy kifinomultabb kísértés, az az élettel való kérkedés, ahogy János apostol mondja, amikor arról van szó, hogy az ember elgondolja, hogy azért lenne jó, mert, és akkor elképzel valamit, elgondol valamit, amiben már komolyabb dolgok jelennek meg, mint például hatalom, egzisztencia, olyan dolgok jelennek meg, mint pénz, életminőség, annak a javítása. És ezeken keresztül, amikor arról próbál az ember arról győzi meg magát, hogy ez azért lenne jó, mert nekem ezért jobb lesz, magasabb beosztásba kerülök, több pénze lesz a családnak, többet tudok megadni gyermekeimnek, ezekhez már nagyon kifinomultan nemesebb célok is kapcsolódnak, meg kell építeni azt a házat, mert különben soha nem fogunk tudni elköltözni az anyóségtól. És mi megépül a ház, tönkre megy a házasság, és elválnak. Persze van úgy, hogy úgy megy tönkre a házasság, hogy ott maradnak az anyóségnál, de ez egy másik téma. Ott az anyóségat is meg kéne interjúvolni a dolgokról, hogy hogyan kell állni a fiatalok életéhez. De attól még ez mindig a kísértés és annak a beteljesüléséhez vezető út. Amikor a gonosz, az életellenes erő, a sátán, akinek az a célja, hogy ne legyen élet, mert neki a tagadás a léte. Ezeken a területeken keresztül, mint a kígyó próbál becsúszni az ember életébe, akkor előbb-utóbb az ember azon kapja magát, hogy egy teljesen más állapotban van, mint azelőtt. Az emberek mesztelenek voltak, míg a kígyóval beszélgettek. Mesztelenség egy jelkép. Addig is mesztelenek voltak, ameddig meg nem ették az almát, vagy a gyümölcsöt. Aztán ráébredtek az állapotukra, hogy nem jó. Hát mi nem volt jó benne? Egész ideig így éltek. Vajon tényleg tudták, hogy nem jó? Vajon igaza volt a gonosznak, és azt mondta, hogy fogjátok tudni, mi a jó és mi a rossz? Dehogy. Az addig tökéletes állapot, ami szintén ebben a részben van leírva, mert olyan szépen írja le, hogy hallották az Isten hangját, amint szellős alkonyatkor jár kell a kertben. Az Isten ott volt velük, ott járt kelt. Tökéletes közösség és együttlét volt, és ezt az első pillanatban, amikor magukra néztek, rossznak ítélték meg. Nem az Istennel való közösségüket ítélték meg rossznak, nem azt, hogy jó, hogy együtt vagyunk az Úrral, az volt rossz, nem az volt rossz, hogy mesztelnek voltak. Csak hogy miután ezt rossznak ítélték, ezzel együtt a többit is, és elbújtak az Isten elől. Mert nem csak az rossz, hogy mesztelen vagyok ebben a jelképrendszerben, hanem ezen keresztül már az is rossz, hogy az Istennel együtt vagyok, hogy találkozok az Istennel. Testvérek, a bűn eltávolít az Istentől, mert nem merek vele szembenézni. Mert tudom, hogy ő igazságos. Tudom, hogy ő jóságos, én pedig nem. És azért kell mindig és mindenkor erre odafigyelnünk, és azért kell erről beszélnünk, mert nincsen rosszabb, mint az Istentől eltávolított állapotban élni. Hogy eshetünk bűnbe? Hát könnyen. És mik a jelei, mik a tünetei annak, hogy bűnben vagyunk? Azt mondja a hagyomány az Ószövetségben, amivel Jézus is szembesül, hogy a betegséget azt a bűnnel azonosították. Amikor odavitték hozzá egy születésétől fogva vak embert, akkor azt kérdezték a tanítványai, nem azt, hogy lehetne meggyógyítani ezt az embert, hanem azt kérdezték, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született. Jézus pedig tudta, hogy ezek rossz kérdések, rossz vonalon járnak. A tünetek, betegség, amit a bűnnel azonosítunk, a bűn tünetei, mint a betegségnek a tünetei megjelennek az ember életében, és hogyha figyelünk rá, akkor észrevesszük őket. Az első a tagadás. Ha észreveszünk az életünkben, hogy tagadunk, akkor vegyük észre azt, hogy bűnben vagyunk. A Biblia egyértelmű. Azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy Isten mindenkit egybezárt az engedetlenséggel. Az engedetlenségben. Mindenkit. Nincs kivétel. Mindenki vétkezett. Mindenki bűnös. Ha tagadod, akkor ez az első tünet. A bárányhimlőnek az első foltja megjelenik az életedben, hogy lásd, hogy bűnös vagy. Mert tagadod. Az önigazság, amit Ádám és Éva folyamatosan próbál Isten előtt bebizonyítani, bizonyítja be a bűnüket. Azt mondja Ádám, nem én voltam az asszony. Azt mondja az asszony, nem én, hanem a kígyó. Tagad és hárít. Biztos vagy benne, hogy bűntelen vagy? Egészen biztos. Minden vonatkozásban? Én tudom, hogy bűnös vagyok. És még vannak rendezetlen dolgaim is. Nagyon nehéz szembenézni vele, de ez majd a következő részben nézzük meg. Te tudod? Amiért nehéz észrevennünk, és amiért tagadunk, az a mérce. Kihez méred magad? Mérheted magad mondjuk nemzetközi hírességekhez, politikusokhoz is, akikről persze kiderül, hogy valamiben bűnösök vagy vétkesek, de hát nem bünteti meg őket senki. Tehát végeredményben nem vétkesek, ezért mi sem lehetünk azok. Nem igaz? Mérhetjük magunkat a szomszédhoz, a barátunkhoz. Hozzá képest én egy angyal vagyok, szokták mondani az emberek, akkor valakit megnézünk. Igen. Ebből a szempontból, ezzel a mércével mérve, lehet, hogy nem vagy bűnös. Mérd magad az Istenhez. Mérd magad Jézushoz. Vajon ezzel a mércével mérve is makulátlan vagy? Milyen apróságokon múlik a dolog? Hogy ítéljük meg? Hogy látjuk magunkat. Ugye egy kis gyors hajtás, ha én csinálom, az nem baj. Az éppen csak annyi, hogy odaérjek a munkahelyemre, éppen csak annyi, hogy ne tötyögjünk itt, hogy lehet 70-nel menni, mikor lehet 80-nal is, sőt 90-nel is lakott területen belül. Nem vészes. Nem vette észre senki, tehát teljesen normális és teljesen jó. Mindenki ezt csinálja. Igazából az a hülye, aki kitalálta azt a törvényt, hogy lakott területen belül 50-nel kell menni. Csak amikor jön a mentő, mert valaki elütött egy útra szaladó kisgyermeket. Vagy amikor egy biciklist elgázoltak. Vagy amikor nem tudtak megállni a jeges úton. Jön a mentő is. A hozzátartozók körül ott állnak. Ott áll az anya. Ott áll az apa, ott áll a testvér, ott áll a feleség. És amikor velem történik meg, és velem, nekem, az én életemben jelenik meg a következménye annak, amit a másik csinál, akkor is ilyen könnyen kimondom, hogy ez nem számít, hogy ez nem érdekes. Ebből látszik, hogy bűnben vagyunk. Aztán vannak még tünetei. Azt mondja Jézus, hogy amikor arról beszél, hogy kívül vagy belül kell megtisztítani valamit, hogy mit egyenek, mi tisztátalan vagy tiszta, valami ez egyébként a bűn, az Istentől való eltávolodás. Zsidó a korabeli kérdésének a neuralikus pontja volt, hogy ki mit csinál, tiszta vagy tisztátalan. Azt mondja Jézus, hogy kívül, nem az a lényeg, belül, a szívedben, amikor tisztátalan vagy belül, akkor jönnek ki, a szívből származnak a különböző tisztátalan gondolatok, amik cselekedeteket szülnek. Harag, paráznaság, erkölcstelenség, tisztességtelenség, igazságtalanság, hazugság. Ezek, amikor megjelennek az életünkben, akkor meg kell látnunk, hogy belül valami nincs rendben, vagyis bűnök terhelnek minket. Lehet, hogy az iskolában, a munkahelyen egész türelmes vagy, mert tudod tartani magad. Aztán hazamész, és rendbe rakod a családot, akár akarják, akár nem, mert te ideges vagy. Türelmetlen. Miért? Mert jelen van a bűn az életedben, és talán a látásmódodat, a hozzáállásodat, a látásodat folytotta egy picit meg, és másképp látod a dolgot. Fontossági sorrendek. hol kell igazán türelmesnek lenni, ott, ahol a legbensőségesebb kapcsolatokat éli meg az ember. Házastárs, gyermek-szülő viszony. Ott nem vagy türelmes, ott nem vagy szeretetteljes. Aztán a hazugságok. Megjelennek a hazugságok az ember életében, és szinte már természetesnek veszi azt, hogy nem mond igazat, mert egyik igazságtalanság, egyik hazugság követi a másikat, és aztán már fel sem tűnik. Ezek jelek. Jelek, jelek anna, hogy az ember bűnös, és eltávolodott az Istentől. Amikor tragédiák történnek, amikor gyengék vagyunk. Azt mondja Jakab apostol, hogy ezért vagytok olyan gyengék, ezért betegek közöttetek olyan sokan, és ezért halnak meg olyan sokan. Nincsen erőnk, nincs lelki erőnk. Erőtlenségünk jele annak, hogy bűn van az életünkben. Hogyan szabadulhatunk meg ettől? Mert azt mondja az ige, hogy Jézus azért jött, hogy elvegye a bűnöket. Ez egy tény. Jézus megjelent, mint Istennek a szeretete, és azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket. Ha neked nincs bűnöd, akkor Jézus érted nem jött. A betegeknek van szükségük orvosra, mondja Jézus. Egy kérdés az, hogy vajon tényleg egészségesek vagy betegek vagyunk-e? Jézus azért jött, hogy elvegye a bűneinket, meg kell szabadulnunk tőle. A kislányomnak most mi ez korszaka van? Mindenre mindig azt kérdezi, hogy mi ez? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Ez mi? Mi ez? Már várom, amikor az a korszak jön, amikor azt fogja kérdezni, hogy miért? Ugye ismerős, akik gyermeket nevelnek, hogy van egy olyan korszak az ember élete, amikor azt kérdezi, hogy miért? Miért kell megszabadulni a bűntől? Miért? Megvallom, igazából nem tudom a választ. Nem nagyon van értelmes válasz arra, hogy miért. Sokan nemes célokat tűznek ki, és azt mondják, hogy azért kell megszabadulni a bűntől, hogy rendbe hozzam a családomat. Vagy azért kell megszabadulnom a bűntől, hogy rendbehozzam az életemet. Vagy azt mondják, hogy azért kell megszabadulni a bűntől, hogy a közösségünket megtartsuk. Azért kell megszabadulni a bűntől, hogy népünket, nemzetünket megtartsuk. Vagy az egyházunkat megtartsuk, ezért meg kell szabadulni a bűntől, ami terhel minket. De igazából ezek a célok és ezek a válaszok a miértre előbb-utóbb eltűnnek. Én az Istenhez jutottam a legvégső miértig. Én úgy gondolom, hogy az Istenért kell megszabadulni a bűnöktől. A helyes utat, a helytelen helyet választani azért kell, mert az Isten így akarja. Azért, mert az Isten szeret. Miért szeret? Nem tudom. Tényleg. Őszintén. Nagyon sokszor megkérdezem magamtól, és úgy mindenre vonatkozólag, hogy miért szeret még bennünket az Isten mindig? De tény, hogy szeret. A tékozló fiú, amikor visszatér, az atya, aki az Istennek a képe, nem kérdez semmit, odaszalad és átöleli. Mert az Isten szeret. Miért? Nem tudom. Kérdezd meg magadtól. Miért szeret téged az Isten? Miért szeret úgy az Isten, hogy még mindig olyan sok mindent ad? Rajongásig szereti az embert. A legnagyobb ember szerető az Isten. Nem te, nem én. Mondják, hogy jaj, de jó ember, annyira szeret mindenkit. Ő is. Semmi az Isten szeretetéhez képest. Mert az Isten önfeláldozó módon szereti az embert. Oda megy és meghal az ember ért. Képzeljétek el, vállalja a halált, Azért, hogy az embernek élete legyen. Annak az embernek, aki erről mit sem tud, és most nem csak a rómaiakról beszélek, akik megölik, vagy a főpapokról, vagy a farizeusokról, hanem beszélek Péterről, aki megtagadja a legnagyobb, legelső tanítványról. Azt mondja, hogy nem ismerem azt az embert, aki meghal értem az én bűneimért. Istenért kell, hogy helyreálljon a kapcsolat ember és Isten között, hogy újra tudjál beszélgetni az Istennel. Amikor valakinek vaj van a füle mögött, akkor hallgat, ez gyerekeken lehet legjobban megfigyelni, amikor valami rosszat csinálnak, akkor hallgatnak. Nincs kommunikáció, mert félnek attól, hogy be kéne vallani azt, amit tettek rosszat. Mi vajon nem így vagyunk? Helyre kell állítani az életünket, és ezért el kell venni azt a sziklát, azt a távolságtartó valamit, ami Isten és közöttünk áll. Ez pedig a bűn. El kell venni azért, hogy életünk legyen. Mert aki nem ismeri be a bűnt, annak nincs értelme az életének, értsük meg. Annak az osztály része a halál. És én nem akarom a halált. És szerintem ti sem akarjátok. Valamikor az egyik Isten tagadóbb filozófus a halálos ágyán küszködött, és azt mondták neki, hogy ne aggódj, te óriási géniusz vagy, hatalmas dolgokat tettél le. Isten tagadó művei bejárták a világot. De a halálos ágyán az anyjának írt levelet, aki hívő asszony volt. És azt mondta, hogy anyám, értem az igazságodat, mert itt vagyok a halál szélén, és nincsen semmi, amibe kapaszkodhatnék, mert nincs Istenem, nincsen Krisztusom. Azért kell helyreállítani, mert az életünk múlik rajta. Akár keresztény vagy és hívő ember, akár nem. Ugyanis, ha Krisztusban hívő ember vagy is, akkor is elkövethetsz hibákat és élhetsz bűnben. Azt mondja Pál erre, hogy mindenki átmegy, mintha tűzön menne át, és ott mérik meg, hogy mit építettünk. Minden egyes nappal leraksz egy téglát. És rajtad múlik, hogy milyen tégla az. Mintha mesztelenül állnál meg az Úristen előtt, hiába hiszel Krisztusban, ha nem viszed tükör elé, nem állsz, nem állítod szembe magad a Krisztus tükrében újra naponként, hogy letedd a hibáidat, akkor amit építesz bűnösen, az megég, az elvész, eltűnik. Te magad ugyan megmenekülsz, de mint aki tűzön ment át, azt mondja Pál. Ezért akár hiszel Krisztusban, akár nem hiszel, a bűneidet le kell tenni, Isten elé kell vinni újra. Mert ha véletlenül úgy gondolod, hogy az Isten büntet téged, annak ellenére, hogy te nem is vagy annyira bűnös, akkor figyelj arra, amit az evangélium mond, mert azt mondja, hogy a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. A zsidókhoz írt levélben írja, a zsidókhoz írt levél írója. És azt mondja a 12. fejezet 6. versében, hogy akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Figyelmeztetés, ostorozás, büntetés. Ha így látod, ha nevelő szándékkal látod az Isten nehézségeket előidéző jelenlétét az életedben, akkor fogadd el, lásd meg, és menj tovább. Nagyon nehéz, tudom, de nincs más választásunk. Ha Krisztus van az első helyen az életünkben, akkor a hit alapján megszabadulunk a haláltól és annak minden egyes vonatkozásától az életünkben. És ha hiszünk Krisztusban, mert a János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem, ha hiszünk Krisztusban, akkor megtettük az első lépést, hogy minden bűnt eltöröljünk az életünkből. Ő leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn. És azt mondja a római levélben Pál, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtatok. mert a kegyelem uralma alatt éltek. A kegyelem. A kegyelem az Isten szeretete. Mi pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, ahogy mondja János evangéliumában. Válasz hát, akár ezen a mai napon is. Engedelmeskedj. Vidd Isten elé azt, ami helytelen az életedben. És meglátod, hogy mit fog cselekedni. Alkalmasint csodát. Elkezdhetsz egy újat. Építeni. Valami mást. Valami jobbat. Talán igen, nehéz. Mert a hazugságok, a bűnök azok olyanok, mint egy lufi a fejünk fölött, ami tele van mindenféle csúnyasággal. És az ember azt gondolja, hogy az a lufi nem fog kipukkanni, és a csúnyaság nem fog ránk ömleni. De a sátán éppen azon dolgozik, hogy azt a lufit kiukassza. És az összes csúnyaság, ami abban van, az a fejedre hújjon. Tedd meg te magad. Tedd meg te. Mert ha te teszed meg, akkor szabad a kezed arra, hogy megtedd. És ha szabad vagy, akkor Krisztus szabaddá tesz téged, mert ő letörli rólad ezeket a csúnyaságokat. De csak ő. Ha a sátán lyukasztja ki a lufit, és úgy ömlik rád, akkor az a lényeg, hogy te nem tudtad, mert a kezed meg van kötözve. És akkor nem vagy szabad. És Krisztus nem tett szabaddá, hogy megszabadulj ezektől a gondoktól, ezektől a terhektől. Légy szabad, tedd meg, állj oda, kérj bocsánatot, bocsáss meg, szeress, hogy tudj igazán tiszta szívből szeretni. És hogy jön olyan ráadás, hogy ezáltal kicsit vagy nagyon jobbá legyen ez a világ körülöttünk. Amen.